kérdése.
Joe Biden tudni véli és szövetségeseinek is jelezte, hogy Oroszország február 16-án fogja megtámadni Ukrajnát, légibombázással és rakétatámadással indul majd a háború. Szerinte az is elképzelhető, hogy az orosz katonák megtámadják Kijevet és egyéb jelentős városokat is. Hogy mindezt az amerikai elnök honnan veszi, azt még a nyugati sajtó is csak találgatja. Mindemellett Putyin és Biden telefonon egyeztetett, bő egy órás vitájukban Biden azzal fenyegette az orosz elnököt, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei határozott választ fognak adni bármilyen katonai támadásra, amely alatt olyan szankciókat értett, amelyek megrendítenék az orosz gazdaságot. De azért azt is megemlítette, hogy a Fehérház továbbra is nyitott a békés diplomáciai rendezésre. Vladimir Putyin szerint legfőképpen a tetőfokára hágott amerikai hisztéria kelt és ássa alá a párbeszédet. A NATO nem hajlandó visszakozni a bővítéstől, Washington pedig felfegyverzi az ukránokat. Mária Zaharova külügyi szóvivő a fejleményekre úgy reagált, hogy szerinte az angol szászoknak háború kell, bármilyen áron. Provokáció, dezinformáció, fenyegetés, ez a saját problémáik megoldásának bevett módja, jelentette ki Zaharova. Érdekes módon még Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is úgy nyilatkozott, hogy a küszöbön álló orosz támadásra vonatkozó amerikai figyelmeztetések pánikot keltenek és egyáltalán nem használnak. A vonalban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő egyetemi tanár és Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Kakukkel Tamás szerkesztő nevében is üdvözlöm Önöket. Halász Zsuzsa vagyok. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Nos, hát akkor kezdjük azzal talán, hogy mi lesz holnap után, mert hogy holnap után lesz február 16-a. Mire számít professzor úr?
Az Egyesült Államok jó pár dátumot adott meg. Tehát ez az x-edik dátum, ahol támadást vár, és rendkívül érdekes, hogy az európai szövetségesek próbálnak elhatárolódni, nem mindenki. Az USA álláspontját fogadják el a britek, a baltiak, a skandinávok és a lengyelek. De az összes többi ország sokkal óvatosabb. Ha megnézem az elmúlt három napot, akkor azt látom, hogy az Egyesült Államok 4 darab B-52-es hadászati bombázót telepített át Nagy-Britániába. Sor került egy brit-orosz külügyminiszteri találkozóra, ahol a világon semmi nem történt, mindkét fél a másikat vádolta. A brit parlament nagyobb felhatalmazást adott a brit kormánynak szankciók ügyében. Azért egyet tisztázunk, a Biden minden esetben azt hangsúlyozta, hogyha háború lenne. Én nagyon remélem, hogy nem lesz, akkor sem lesz amerikai válaszcsapás, hanem szankciók jönnek, zárójel. A nyugati álláspont is elég gyakran változik. A G7-ek bejelentették, hogy felsorakoznak gyakorlatilag az USA mögé, ugyanakkor a Borrell, aki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője azt mondta, hogy nincs háborús helyzet, mondta néhány órával ezelőtt, és a cél a nyugati polgárok meggyőzése. Egy 10 éves rakétafejlesztési programot gyorsít föl most Ukrajna. A német külügyminiszter Annalena Baerbock volt most kétszer egymás után Ukrajnába, és mivel Németország nem hajlandó támadó fegyvereket szállítani, az ukrán államfő nem volt hajlandó fogadni. Még egyet hagymilyak. Rendkívül érdekes, ahogy ön mondta, hogy az ukrán vezetés az, amelyik próbálja csitítani az amerikaiakat, hogy nincs háborús helyzet. Én elég jól emlékszem, hogy a 70-es, 80-as években egy túl jó akkori szovjet-amerikai viszony átnyúlt Európa fölött, még egy túl rossz viszony azt jelentette, hogy Európa, Nyugat-Európa végveszélybe került. Az elmúlt órákban került sor arra, hogy Scholz német kancellár ma Kijevben van, holnap megy Moszkvába, és kerek-perec közölték az ukránok, hogy 12 000 páncéltörő rakétát kérnek a németektől, és 1000 földlevelkő rakétát. Az oroszok eközben 30 hadihajóval hadgyakorlatot kezdtek a Fekete-tengeren, tehát elég bonyolult a helyzet.
Van-e bármilyen bizonyíték arra egyébként, hogy Oroszország meg akarja éppen február 16-án támadni Ukrajnát? Ugye itt több szakértő is elmondta a mi műsorainkban, hogy még olyan háborút nem nagyon láttak, ahol bejelentik előre az órát és a percet, hogy mikor fog megtörténni az első lövés, de ez a bizonyíték azért is érdekes, hogy van-e, mert hogy maga Zelenszky elnök is ezt kéri az amerikaiaktól, illetve a szövetségesektől, hogy akinek bármi ilyen bizonyítéka van, az kéri, hogy mutassa be nekik. Demko Attila.
Ugye ez a harmadik dátum, amit eddig a Fehérház előrejelzett, az első kettő nem történnek, tehát nem történt orosz támadás. Annyi különbség.
Jó, most még van egy február 15-e is egyébként, mert a Pentagon még azt is lehetségesnek tartotta, hogy nem 16-án, hanem 15-én. Bocsásson meg, hogy közbevágtam.
Hát igen, akkor a negyedik dátum. Persze nyilván ez egy komoly probléma, tehát így nem lehet ezt a kérdést megközelíteni. Dátumokat semmiképpen sem lett volna szabad adni, de ugyanakkor azt lehet látni, hogy a többi dátumhoz képest azért van egy változás, tehát az orosz erőkhöz nagyon úgy tűnik, hogy beérkeztek azok a logisztikai dolgok, tehát például muníció, háromnapi muníció, vér, orvosi eszközök, amelyek kellenek egy támadáshoz. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy támadni fognak, de azt jelenti, hogy a hetekkel ezelőtti állapothoz képest képesek a támadásra, még ha nem is akkora támadásra, mint általában a nyugati sajtó felvázolja, tehát nem egész Ukrajna elleni támadásra. De
bocsásson meg, de amit mond, az miért bizonyíték arra, hogy ki fog először támadni? Olvastam már egyébként egy nagyon jó mondatot egy cikkben, hogy aki elsőként lő, az másodikként pusztul el, de hát ez még az, hogy beszerezték a vérkészletet, az orvosi eszközöket, stb., az miért bizonyíték arra, hogy Oroszország fog támadni, és nem mondjuk Ukrajna?
Hát erről beszélek, hogy ez semmire sem bizonyíték. Tehát ugye egy dolog, hogy mit látnak a műholdak, egy dolog, hogy az oroszok mozognak, ez lehet akár, ahogy ön is mondta, készülhet Oroszország is ukrán provokációkra, vagy nem is feltétlenül ukrán kormányzati provokációkra, mert azt azért látni, hogy a Zelenszkij kormány az jóval óvatosabb, mint akár a nyugatiak, tehát nem hiszem, hogy Zelenszkij elnök maga készülne provokációkra, de hát az ukrán hadseregben azért vannak bőven olyan erők, amelyek nagyon erőteljesen, hogy úgy mondjam, érzelműek, és nem feltétlenül vannak az ukrán kormány 100%-os uralma alatt, tehát olyan önkéntes alakulatok, mint például az Azov zászlóalj, de nem csak ez van, illetve vannak nyugat-európai önkéntesek is, tehát nagyon nehéz ezt a helyzetet átlátni, hogy mi van Ukrajna körül. Az biztos, hogy komolyabb ez a figyelmeztetés, de alig hanem nem túl bölcs a Fehérház részéről, hogy szinte, hogy ön is mondta, még jó, hogy nem adnak percet, órát és percet a támadási időpontra. Ennek komoly következményei lehetnek a nyugati sajtó, illetve az Egyesült Államok szava hihetőségére nézve, kivéve persze, ha történik valami, de ha történik is valami, hogy ön is mondta, nagyon nehéz átlátni, hogy pontosan mi történik valójában innen Magyarországról, vagy akárhonnan. Aki nem volt ott az adott helyszínen, az nem tudja, igen, hogy ki lőtt először.
Professzor úr, az előbb azt mondta, hogy vannak országok, amelyek osztják teljes egészében az amerikai álláspontot, és vannak olyan országok, amelyek óvatosabbak. Ugye az első kategóriában például a briteket említette, de hát ahogy én olvasom a sajtót, ez sem teljességgel egyértelmű, mert Liz Truss, brit külügyminiszter egészen másképp nyilatkozott, mint a utána való nappal, vagy pár nappal a brit hadügyminiszter, aki szintén orosz tárgyalásokat folytatott. Ő például azt mondta, hogy teljes egészében elhiszi azt, hogy ha az oroszok azt mondják, hogy nem tervezik lerohanni Ukrajnát, akkor ő azt komolyan veszi. Szóval azért itt is kettős beszéd, ezekben az országokban is tapasztalható kettős beszéd.
Most önnek igaza van, és aki egyszer elment Moszkvába, lásd Macron, ő is úgy jössz vissza, hogy elhiszi az orosz álláspontot. A brit kormányon belül is viták vannak, a német kormányon belül óriási viták vannak a három párti koalíciónál. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ma estére szállítani Németország fegyvereket. Remélem, hogy nem. A német álláspont hosszú évtizedek óta bármilyen kormányban az, hogy háborús térségben nem szállítunk fegyvert. Mire azt kérik, hogy a Baltikumban lévő volt NDK-s fegyvereket hagyadják át a ukránoknak, ebben lehetséges kompromisszum, de én nem tudom, hogy Scholznak milyen pozíciói vannak. Amit ön előbb mondott, hogy aki először lő, máshoz szólhal meg, ez igaz, ezt először Willy Brandt mondta újra a hidegháború korában. Tehát jelenleg mindenki megosztott. A lengyelekben a zsigeri orosz ellenesség benne van, a balti három országban a félelem, mind a háromban egy viszonylag jelentős, de más-más nagyságrendű orosz kisebbség él. Szóval skandináv országok közül van, amelyik már fontolgatja, hogy belép a NATO-ba, de az egy mellékirány. Tehát itt ma a fő kérdés Ukrajna. Én átnéztem a bielorusz sajtót, a bielorusz sajtó ugyanazt mondja, mint az oroszok, hogy orosz-amerikai megállapodás kell, de hát ennek a sajtónak különösebb súlya nincs, és ahogy ön mondta, a briteknél sem egységes a kormány, pontosan azért, mert egy olyan válságban megy bele a világ, aminek nem lehet tudni, mi lesz a vége. Északjáramlat 2, igen vagy nem. Orosz-ukrán front, háború, igen vagy nem. Oroszország elleni újabb kőkemény szankciók, igen vagy nem. Na most teszik vagy nem teszik, ezek létkérdések. És aki bármi történik egy konfliktusban ezen beszélt, az Európa lesz, és nem az Egyesült Államok.
Mennyire mondva csinált probléma, vagy igazi probléma Ukrajna NATO tagsága? Mert ugye hát itt tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ez az egyik ilyen sarkalatos pontja a konfliktusnak, hogy Oroszország nyilván nem szeretné, hogyha Ukrajna beléphetne a NATO-ba, ezen közben pedig mindenki azt mondja, hogy már pedig mindenki szabadon választhatja meg a szövetségeseit. De hát azért azt is vegyük tekintetben, ugye önök is elmondták már, professzor úr, legalábbis itt a múlt héten, hogy Ukrajna egyáltalán nem kész arra, hogy belépjen ebbe a katonai szövetségbe, és hát ugye azért feltételezem, hogy a tagságnak itt is feltétele az, hogy az összes többi egyöntetően támogassa a belépést, az pedig elnézve a NATO tagországokat biztos, hogy ma nem történhetne meg. És mégis ezen olyan, mint hogy ez az egész konfliktusban ezen rugóznának többek között a felek, vagy pedig nem erről van szó, hanem valami egész másról. Demko Attila.
Hát az biztos, hogy Ukrajna a NATO tagsága a jelen körülmények között rendkívül nehéz lenne, ugyanis konfliktusban van Oroszországgal, és konfliktusban van saját szeparatistáival is, a NATO pedig nem vesz fel egy olyan országot, amelynek területi konfliktusa van. Tehát ez a része, ez egy dolog. Az más kérdés, hogy az orosz félelmek azok arra vonatkoznak, hogy nem feltétlenül függ ez attól, vagy egy amerikai, brit, lengyel, török kooperáció esetleg Ukrajnával nem feltétlenül függ a NATO-tól, hanem egész egyszerűen bilaterális vagy trilaterális alapon is együtt tudnak működni, és tudnak Ukrajnának valamilyen védőernyőt adni. Ugye erről van szó, erről a brit, lengyel, ukrán és török tengelyről. Ez egy dolog. A másik dolog egyébként az, hogy az oroszok azzal is érvelnek, és ebben van igazság, hogy nem feltétlenül számít az se, hogy az ukrán nép többsége mit gondol. Tehát amikor 2008-ban először felmerült Ukrajna NATO tagsága, akkor a 20% se támogatta, az ukrán népességnek nagyjából a 20%-a támogatta a NATO csatlakozást. 2014-ben is egy kisebbség támogatta, ma már, hogyha a szeparatista területeket nem nézzük, meg a Krímet nem nézzük, akkor van egy 58%-os többség Ukrajna részéről, az ukrán népesség részéről, de még ez se annyira meggyőző, ráadásul, hogyha ezek a területek visszakerülnének Ukrajnához, akkor nem, az se kizárható, hogy akár 50%-kal rá kerülne a NATO támogatottság, de az oroszok azt mondják, hogy nézzük meg, hogy mi történt más országokban, például Montenegróban, ahol nem volt meggyőző az embereknek a támogatottsága, mégis behozták a NATO-ba, vagy a nyugati szövetségbe az adott országot. Tehát az oroszok nem feltétlenül attól tartanak, hogy hivatalosan NATO tag lesz Ukrajna, hanem attól, hogy fegyvereket telepít oda az USA, hogy egyéb más ad-hoc szövetségekbe beépül Ukrajna, így erősítik, így választják le Oroszországról gyakorlatilag Ukrajnát. És ettől tartanak, és erre akarnak véleményem szerint garanciákat, hogy ez semmiképpen sem történik meg, és Ukrajna megmarad a két világ között egy ilyen átmeneti állapotban. Nem lesz, ugye, hát az orosz szövetségi rendszer tagja semmiképpen se lesz, de nem lesz semmilyen formában az amerikaiak vezette szövetségi rendszer tagja sem.
Ugye ide tartozik ez a biztonság oszthatatlanságának az elve is, aminek kapcsán keletkezett itt egy levél még január utolsó napjaiban, amikor Lavrov 37 európai és észak-amerikai ország külügyminiszterének, tehát a kollégáinak írta ezt a levelet, és mindenkitől egyenként várt választ. Aztán érdekes módon kapott egy választ a NATO főtitkártól és az Európai Unió külügyi főképviselőjétől, amit Oroszország persze udvariatlanságnak tartott, de mi a helyzet ezzel, ugye, mert azért ez az egyik legfőbb orosz érv, hogy itt tulajdonképpen egyik ország sem növelheti a saját biztonságát más ország biztonságának a kárára. Ezt komolyan veszi bárki is a NATO részéről?
A válaszom az, hogy attól függ, hogy kivel beszélek. kezdjük az elején, egy ukrajnai jelenleg fizetésképtelen. Ha nem kapja meg az újabb kölcsönöket, akkor államcsőd lesz. Nyilván nem lesz államcsőd, nyilván valamit csinálni fog. Kettő, elnézést, mik 2022 az idei év ukrán három fő célja? Az erőfejlesztés, fegyverzet modernizálás és rakétaprogram felgyorsítása. Hát ezek háborús programok. Három. Hogy mennyire oszthatatlan a biztonság, erről rengeteget lehetne beszélni. Gyakorlatilag azt, hogy a NATO és Európai Unió adott választ, ez kifejezi azt, hogy egy hidegháborús légkör van, és nyilvánvaló az, hogy Ukrajna nem léphet be a NATO-ba, ahogy Demkó mondta, háborúban álló ország nem léphet be, az ország teljes gazdasági csődbe van. Itt már elhangzott, hogy korábban voltak népszavazások, ahol 20% körülre eredményez ki. Annak idején, és ez fura módon nem jött le a sajtóba, Merkel kerekperet megvétóztak, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja. Jelenleg nyilván lenne néhány ország, amelyik megvétózná azt, hogy Ukrajna beléphessen, mert ettől kezdve egy kőkemény hidegháborús helyzet lenne. Oroszország nem Ukrajnával állna szemben, hanem a NATO-val, és látni kell, hogy bármi történik. Nem fogják az oroszok a Krím-félszigetet visszaadni, ezt ők Oroszország részének tekintik, zárójel. Nekem nagyon fura volt, hogy pár nappal ezelőtt Indiában a német haditengerészet parancsnok adott egy interjút, azonnal leváltották, azt mondta, hogy ő szimpatizál Putyinnal, a Krím Ukrajna számára elveszett, és Németország fő ellenségét ma Kínának és nem Oroszországnak hívják. Mindegyik mondatában volt igazság, de egy német vezető katonatiszt ilyent nem mondhat ki, kirúgták. De kifejezte a német véleményt, zárójel. Hát a német fölmérések szerint Németországban veszélyesebbnek tartják az amerikai politikát, mint az orosz. És nyilván az amerikaiak kőkeményen diktálnak jelenleg az ukrán válság kapcsán is.
Akkor nézzük egy kicsit gazdaságilag, milyen következményei lehetnek ennek a dolognak, már csak azért is, mert hogy professzor is említette az előbb a szankciókat. Ugye Biden elnök azt mondta, hogy itt olyan szankciók lesznek, amelyek igazán fájni fognak Oroszországnak. Mik lehetnek pontosan ezek a szankciók, amik nagyon fájnak Oroszországnak? Bár azt is tegyük hozzá, hogy a legfrissebb közvéleménykutatási adat azt mutatja, hogy az oroszok 66%-át nem érdekli, vagy inkább nem érdekli, vagy nem tartja veszélyesnek, vagy inkább nem tartja veszélyesnek ezeket a szankciókat, bár elképzelhető, hogy tévednek, Demkó Attila.
A pénzügyi szankciók üthetnének talán a legnagyobbat, a SWIFT rendszerről való lekapcsolása Oroszországnak mindenképpen megnehezítené az oroszok külkereskedelmét, de ezen már dolgoznak. Az Economistnek volt pár hónapja egy cikke, hogy az orosz-kínai tengely, hogy úgy mondjam, dolgozik ezen, hogy egy saját rendszert alakítson ki. Azt nem tudom, hogy ez hol tart, de az biztos, hogy ha azt nézzük, hogy mekkora ország Oroszország, illetve Kína mekkora ország, hát nekik jóval több esélyük van, vagy Oroszországnak jóval több esélye van egy ilyen szankciót túlélni, mint mondjuk Iránnak, vagy a rendkívül kemény szankciókat, amin mondjuk Szerbiát érintették 1992 és 95 között, és még ezek a kisebb, gyengébb országok is túlélték a nagyon-nagyon kemény nyugati meg nemzetközi szankciókat. Tehát igen, Oroszország veszíthet rengeteget, de veszíthetünk mi is, tehát veszíthet Európa és az Egyesült Államok, ugyanis nem csak, ha idáig eljutnak a dolgok, akkor nem csak nyugati szankciók lesznek.
Lesz válaszcsapás is, ugye?
Ensz szintű szankció ugye nem lehet, mert minimum Oroszország, de valószínűleg Kína is megvétóz bármilyen fellépést, ugye Oroszország ellen az ENSZ-BT-ben, tehát ezt el kell felejteni, nyugati szankciók lehetnének, és ezekre biztos, hogy válaszolna Oroszország. Ugye ez történt 2014-ben is. Ha megnézzük, hogy mi történt, ugye jöttek a nyugati szankciók, fegyverzeti exportnak a korlátozása, ami szerintem teljesen érthető egy ilyen esetben, de lett egy olyan is, hogy például az olaj és a gázipari fejlett technológiáknak az eladása, hát ez hosszú távon azért már inkább a nyugatnak rossz, mert Oroszország kevesebb és gázt és olajat fog kitermelni, ezért többet fogunk fizetni az olajért és a gázért. És erre mit válaszolt Oroszország? Mezőgazdaságot érintő több területet, de például az európai mezőgazdasági exportot érintő szankciókkal válaszolt, ami az Egyesült Államoknak egyáltalán nem fájt, USA-t is érintették a szankciók, de ők ugye kevesebbet kereskednek Oroszországgal. Magyarországnak, Lengyelországnak, főleg a közép- és kelet-európai országoknak fájt ez. Most mi történhetne most? Nagyon kemény pénzügyi bankrendszeri szankciók jöhetnének erre, Oroszország mondhatja azt, hogy nem szállít gázt Európának.
Ez megtörténhet?
Elméletileg megtörténhet, és Oroszországnak van egy 600 milliárdos tartaléka, ami azt jelenti, hogy annyira nem szorul rá ezekre a gázbevételekre, mint Európa rászorulna a gázra. Ezt a telet valószínűleg már megúsztuk, ez a tél ez egész Európában melegebb volt az átlagosnál, tehát nem fogytak le annyira a gázkészletek, mint azt várták, és ezért nem fog valószínűleg Németország se nagyon nehéz helyzetbe kerülni akkor, ha esetleg megállnának a gázszállítások. De a következő télre is fel kell készülni. Megteheti Oroszország, és ez mindenkit érinten, az egész Európai Unió gazdaságát nagyon nagy mértékben visszavetni, ugyanis, hogyha nincs elég gáz, akkor először az ipari szolgáltatókat állítják le, műtrágyagyártás például, ugye ahhoz kell a földgáz. Ha nincs elég műtrágya, akkor nem lesz elég a termés, már ezzel már most is problémák vannak, ugye a magas gázárak miatt kevesebb műtrágya készül. Oroszország is nagy műtrágya exportra egyébként, tehát rengeteg olyan dolog van, amiben Oroszország fontos része a világgazdaságnak, Európának meg különösen fontos, és nekik most nagyobb a tartalékuk, mint nekünk, európaiaknak. Ugye az amerikaiak mondják, hogy próbálnák majd LNG, tehát gáz kikötőkön keresztül kipótolni ezt a mennyiséget, ez szinte lehetetlen. Tehát én nem igazán látom azt, hogyha szankciók vannak, akkor vajon az oroszok nem ütnek-e nagyon keményen vissza, de még mondok mást is, tehát például mi van, hogyha az oroszok lezárják a légterüket a nyugati légitársaságok előtt. Tehát ez nem Belarus-Oroszország. Belarusnak mondhattuk azt, hogy a beloruszok nem repülnek Európában. Az oroszoknak ezt mondjuk, nem lesz Európa és Ázsia köz gyakorlatilag légi közlekedés. Tehát 17 millió nézetkilométeres ország hatalmas légtérrel. Tehát lehet erős szankciókat vizionálni Oroszországgal szemben, csak ahogy mondtam, Szerbia és Irán is ellen tudott állni, és Oroszország nem akkorát fog visszaütni, mint Irán vagy Szerbia.
Feltéve, de nem megengedve, hogy ez bekövetkezik, amit mond Demko Attila, tehát, hogy mondjuk adott esetben elzáródhatnának az orosz csapok, és nyilván akkor az Egyesült Államok a csepp folyósított gázukat próbálnák meg ide behozni Európába, de nem állhat-e egyébként többek között az egész konfliktus mögött egy ilyenfajta megfontolás, hogy ők piacot keresnek ennek az energiahordozónak, professzor úr?
A válaszom az, hogy nyilvánvalóan benne van a pakliba, de nyilvánvalóan ezt egyetlen épesző amerikai politikus sem fogja kimondani. Kettő, az egyet tisztázunk, az amerikai palagáz sokkal drágább, mint az orosz. Három, a jelenlegi tudásunk szerint, ha és amennyiben beindul az északi áramlat, kettő, és megkapja az összes engedélyt, akkor amerikai nyomásra a lengyelek az Európai Bírósághoz fognak fordulni, hogy ne engedjék működni, vagy legalábbis elhúzzák néhány hónapig, hogy az északi áramlat beinduljon. Következő.
De ez lenne az, amit említett a múltkor az amerikai elnök, hogy megvannak a módszereik arra, hogy véget vessenek az északi áramlat kettőnek?
Hát a véget vessenek helyett azt mondanám, hogy megtorpedózzák, nehéz helyzetbe hozzák, megakadályozzák, a véget vessenek el, én nem értek egyet, de hát ő az amerikai elnök. A következő, nekem rendkívül fura, hogy van egy német kancellár Schröder, aki jelenleg a Gazprom egyik vezetője 600 ezer eurós éves alapfizetésért. Állandóan az orosz érdeketet mondja, én tudom, hogy onnan kapja a fizetését. Tehát egy volt német kancellár ennél sokkal kiegyensúlyozottabb lenne, és sokkal hatékonyabb lenne. Következő. Hát a hírekben rövid hírként jött le, hogy néhány nappal ezelőtt a volt francia miniszterelnök is állást kapott a Gazpromba, tehát az oroszok ezt rendkívül ügyesen csinálják, csak így nyilvánvalóan egy kőkemény lengyel-ukrán ellenérdek van, Ukrajnának alapvető célja, hogy ne kerüljék meg, az oroszok alapvető célja, hogy megkerüljék Ukrajnát, tehát itt bármi megtörténhet, de tény az, hogy az Egyesült Államok ezzel a konfliktussal nyer, Európa pedig rengeteget veszít.
Ugye Magyarországnak elemi érdeke, hogy a béke fennmaradjon és tárgyalásos úton megoldódjon ez a probléma, hiszen az Amerikai Egyesült Államok az messze van tőlünk, mi viszont itt élünk Ukrajna mellett, nem beszélve arról, hogy 150 ezer magyar van ott adott esetben túszulejtve, és ezt most csak azért hozom fel, mert hogy Ruszin Szendi Romulus altábor nagyúr a múlt hét elején az Amerikai Egyesült Államokban járt, és az amerikai vezérkari főnökkel találkozott, illetve vele tárgyalt. Feltételezem, hogy szóba került az ukrán orosz konfliktus, illetve ukrán-amerikai orosz konfliktus, és benne bizonyára Magyarország helyzete is. Tudunk-e erről valamit konkrétabban, hogy mi hangozhatott el ebben a tárgyalási folyamatban, Lemko Attila?
Hát én csak találgatni tudok, az biztos, hogy szóba került, tehát az nem találgatás. Az, hogy mi hangozhatott el, nyilván amerikai részről kérték azt, hogy ne folytassuk a NATO-ukrán magas szintű megbeszéléseknek a blokkolását. Ugye ez egy régi amerikai kérés, ugye azért blokkoljuk ezt, ez nem Ukrajna NATO tagsága, hanem pusztán az, hogy magas szintű találkozókon részt vegyenek az ukránok, azért blokkoljuk ezt, amit Ukrajna 2017 óta csinál a magyar közösséggel, tehát egyre inkább ugye, szabályozzák, negatív módon szabályozzák a nyelvi jogokat, az iskoláknak egy jelentős része az át fog állni negyedik osztály fölött az ukrán oktatás, az ukrán nyelvi oktatásnak a magyar iskolák is, tehát emiatt van ez, ezt nyilván az amerikaiak próbálják megváltoztatni, de hát ez egy magyar elvi álláspont, illetve az ukrán csatlakozás az észtországi kibervédelmi központba, ez merült még fel az elmúlt napokban problémaként, hogy Magyarország ezt nem tudja támogatni jelen helyzetben, de valószínűleg azért beszéltek a katonai kérdésekről is, tehát például a Romániába menő megerősítő erők Németországból Magyarországon keresztül mennek át, ezért vannak ezek a nagy katonai konvojok Magyarországon át, illetve valószínűleg beszéltek magáról az egész krízisnek a katonai részéről, mi várható, mit látnak az amerikaiak, valószínűleg mi is elmondtunk, hogy mi mit látunk, ami nyilván jóval kevesebb, de azért Magyarországnak is van véleménye, illetve vannak adatai a térségről.
Hát csak érdekei is. Ugyanaz.
Így van, tehát Magyarország érdekeit jelenítette meg valószínűleg altábornagy úr, elmondta azt, hogy a mi világképünket jelentősen befolyásolja az, hogy Ukrajna hogyan áll a magyar közösségéhez.
Professzor úrnak esetleg van egyéb információja?
Igen, gyakorlatilag 16 év után fogadtak először a magyar vezérkari főnököt a Pentagonba, a tárgyalások jól mentek, és azért látni kell, hogy nekünk a kapcsolataink Trump 4 év alatt kiválók voltak, $1 milliárd vettünk amerikai fegyvereket, és mindent megtesz Magyarország, hogy kapcsolataik rendezze az Egyesült Államokkal, és ebben a folyamatban ez az út egy lényeges elem volt.
Nagyon szépen köszönöm mind a kettőjüknek, hogy mindezt elmondták, a kedves hallgatóktól pedig